Dicsőség az Úrnak, hogy Isten egy hű Isten. Ezt fogjuk ma is részletezni. Egy Tesza 5.14-től olvasom Isten igéjét. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámorítsátok az erőtleneket, és türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A szellemet meg ne oltsátok, a prófétálást meg ne vessétek, mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket mindenestől. Az egész szellemeteket, lelketeket, testeteket fethetetlenül őriztessék meg, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Azért olvastam föl rögtön az elején ezt az igét sorjában, összefüggésében, mert meg szerettem volna mutatni azt, hogy milyen szövegkörnyezetben, pontosabban milyen elgondolásban tanít Pál azzal kapcsolatban, hogy mihez hű Isten, mi nekünk minek, mihez kell hűnek lenni, és ahogyan előző héten ecseteltem már az elhívást és a hűséget, hogy kicsikét bővebben ezt az egész témát ebben a részben nézzük át gyorsan. Talán ki is emelnék a 19-es verszaktól néhány tanácsot. Először is szögezzük le azt, hogy ez egy apostoli tanács. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy mihez vagyunk hűek, ő Pál személy szerint egy mélységesen hű ember volt Istenhez, a céljaihoz, Isten céljaihoz, Isten terveihez. Kicsit szellemibben megfogalmazva, bibliaiabban beszélve, hű volt önmagához, akivé tette Isten, akivé alakította át, hű volt az elhívásához, amit kapott mennyből, hű volt a kilépéshez, bátorsággal volt felruházva, hogy olyan helyeken hirdesse Isten evangéliumát, amely helyeken ébredés és reformációra volt szükség Istentől, ahol Istennek az ismerete felragyogjon, egy friss tűz, egy friss kijelentés jön arról, kicsoda az Atya, kicsoda az Isten, kicsoda a Fiú, kicsoda Istennek a szelleme. És ebből a Istentől elhívásból, isteni elhívásból, ebből az isteni karakterből tesz tanácsokat nekünk, vagy ad tanácsokat nekünk, meg a elhívott gyülekezeteknek. Nézzük akkor a 19-es verszaktól. A szellemet meg ne oltsátok. Ezek a tanácsok, ezek rövid tanácsok lesznek. Én azt mondom neked, te, aki most nézel, vagy hallgatsz engem, hogy ezeket a tanácsokat vedd szívedre, ezek nem csak egyszerű tanácsok, úgymond jó gondolatok, mottók, idézetek, filozófiai gondolatok, ezek egy szolgálónak mennyei életminőségéből létrehozott olyan bölcs gondolatok, amelyeket a Szent Szellemtől kapott, ezeket ő nem csak leírattatta, hanem élte. Nem csak élte, hanem gyakorolta, ezekben járt, ezekben kelt. Tehát a szellemet meg ne oltsátok, a prófétálást meg ne vessétek, mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Minden estől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg mindenestül benneteket. Itt az eredetiben benne van a szellem szó is. Ez azt jelenti, hogy a megszentelődés az egész lényünkre hatással kell, hogy legyen. Mit jelent az, hogy megszentelődni? Elválasztódni, pappá formálódni Isten számára. Elválasztódni arra az Istentől jövő dicsőségre, ami megtisztít, megszentel, és Isten elé bír, képes állítani bennünket az ő jelenlétében. Maga a megszentelődés nem csak egyfajta erkölcsös, etikus, humánus cselekedeteknek az összessége, egyfajta megtapasztalása, hogyan lehet az ember jó, hogyan lehet jó lelkiismeretű, hanem amikor Istennek a jelenléte az embert elkezdi istenivé alakítani. Nem hiába mondja Jézus az evangéliumokban, hogy legyetek szentek, amiképpen Isten is szent, mert ez az isteni karakter, az Isten szentségének a karaktere, ez állandó mozgásban kell, hogy legyen a személyiségünkben. Ez az, ami miatt a szellem tud velünk úgymond kommunikálni, közösséget vállalni, és a szentség az az isteni karakter, amely nélkül nem tudjuk meglátni az ő terveit, akaratát, személyét, személyiségét, stb. Tehát Istennek a terve az, hogy a szentségben benne maradjunk, ez a szentség pedig nem csak, hogy egy erkölcsös, etikus környezetet tanít vagy hoz létre a szívünkbe, hanem közelebb visz önmagához, mert Isten egy megközelíthetetlen jelenlétben van, de a szentség az, ami által közeledhetünk. Tehát azt mondja itt az ige, hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. És hogyha az összességében nézzük most ezeket a dolgokat, akkor a hűséggel kapcsolatban mindazt, amit felolvastam, vagy amit én most elkezdtem picit magyarázni, ez beletartozik, hogy mihez hű Isten. És akkor itt tegyünk egy gyorsan egy összegzést, vagy egy fontos dolgot, egy momentumot rögzítsünk le. Isten ahhoz fog hű lenni, amelyet ő cselekszik. Isten ahhoz fog hű lenni, amit ő szelleméből eltervezett részünkre. Mindaz, ami el van tervezve, az örökkévalóságban fönn van tartva számunkra, ahhoz lesz mindig hű. Tehát nekünk szükséges. Kikutatunk, mi az, ami Isten terve, szándéka, célja, elgondolása, jókedve felénk. Mondj erre egy nagy áment. Hogyha ebben ámeneztél és igent mondtál, akkor láthatod azt, hogy az az Isten, aki hű, aki elhívott bennünket, megcselekszi. Megcselekszi mindazt, amire el van hívva a személyiségünk. Maga az a három részre bontása, ahogyan az imént olvastuk, az feltételezi azt, vagy üzeni azt, hogy minden részünknek át kell alakulnia az Istennek a tervére, hűségére, hogy mit talált ő föl, mi az, amit kitalált a megváltáson keresztül, a bárány vérén keresztül, ami elérhetővé lett számunkra. Nem fog hű lenni Isten ahhoz, amelyben nincs benne az engesztelés munkája. Nem lesz hű ahhoz, amit a pünköskor a Szent Szellem akart elhozni. Csak ahhoz lesz hű, amit a Szent Szellem elhoz pünköskor, amit a megváltás létrehozott. Semmi mással nem akar közösséget vállalni. Csak ami a megváltásból folyik ki, ami a vér által történik, ami a megváltásnak az üzenetében van benne, a megváltás áldásaiban van benne, ahhoz lesz hű, amit a Szent Szellem akar. Nézd, amikor a Szent Szellemmel betöltekeztél, vagy be akarsz töltekezni, tudd meg, hogy onnantól kezdve nem csak az ajándékokhoz kell, úgymond pozitívan hozzáállnod, hanem ahhoz is, amit az ajándék közöl. Amit az ajándék akar mozgatni a személyiségedben, a jövődben, az akaratodban. Tudod, a múlt az egy eltűnt pont az életünkben. A jelen az egy vibráló most, a jövő pedig még nincs itt. És ebben a múlt és a jövő között, ami már elmúlt, vagy ami még nem jött meg, ott, abban a pontban, a jelenben, neked állandóan tudatosítanod kell magadban azt, hogy mire hívott el téged Isten. Mik azok a dolgok, mik azok a jegyek, szellemi valóságok, szellemi javadalmak, amelyeket Isten meg akar mutatni, amihez hűnek kell lenned. Nem tudsz máshoz hűnek lenni, csak amit Isten mutat meg. Nem tudsz messzebbre jutni, mint ahová Isten visz el. Nem tudsz messzebbre látni, mint amit Isten mutat meg neked. Nem tudsz hűnek lenni azokhoz a dolgokhoz, amelyek tanok, dogmák, emberi okoskodások, hiába való dolgok. Ezekhez nem tudsz hűnek lenni, bár lehetsz hűnek lenni időzőjelben, de az nem az igazi hűség. Amiről most beszélek, az a valóságos hűség. Amiről most beszélek, az az Isten igéjéből, az Isten gondolatából, az Isten belső ösztönzéséből kinőtt dolgokhoz való odaszánás, lojalitás, azokhoz a dolgokhoz való rugalmasság, és azokhoz a dolgokhoz való megszentelődés, amit Isten akar az életedben elvégezni. Egy pár dolgot le is írtam ide a jegyzeteimben, hogy hogyan tudom még mélységében vagy kiterjedésében jobban megmagyarázni, hogy miről beszélünk. A hűség azt jelenti képességek készlete. Készlete arra, hogy megvalósítsd azt, amit Isten mutatott neked. Ez egy mennyei készlet. Ez egy olyan segítség, ez egy olyan szerszámos doboz, amiben te képes leszel rugalmasan, hirtelen, intuitívan rögtönözni. Képes leszel használni dolgokat. A hűségnek a jegyeit, a hűségnek a tulajdonságait. Mik ezek? Rugalmasság, felelősség, szabálytartás, újratervezés lehetősége és összefogás. Összefog téged a hűség, a személyiségedet. Nézd meg, mit mondott itt Pál a Szent Szellemen keresztül. Hogy mind a szellemet, mind a lelket, mind a testet Isten szelleme összefogja. Összefogja és rendezi. Rendezi azért, hogy Isten jelenléte mélyebb módon tudjon elérni bennünket. A szentség nem csak arra van, hogy közeledjünk Istenhez, hanem benne is maradjunk Isten jelenlétében. Köszönjük az Úrnak. Amikor a hűséget nézzük, akkor az egy okdöntés. Mert te okkal döntesz amellett, hogy hű legyél. Amikor a szellemben elkezdesz mozogni, te okkal teszed azt, mert láttál valamit, és ez már nem csak objektív, hanem személyes, szubjektív. Olyan élmény a hűség, amelyről tudsz bizonyságot tenni. A hűség nem egy olyan szellemi elvont fogalom, amelyről nem tudsz definiálni, amelyet nem tudnál definiálni. Igenis, a hűséget te mindig érzed, hogy milyen szintén állsz, és milyen szintjében mozogsz az Isten kegyelmében. A Lukás 18-hoz megyünk, akkor 18:1-ben egy asszonyról van szó benne, aki nagyon hű volt az imádkozásában. Mondta pedig, és ezt Jézus mondja az utolsó időkkel kapcsolatban, mondta pedig nekik példázatot arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, aki elment ahhoz, és ezt mondta. Állj bosszút értem az én ellenségemen. Azt pedig nem akarta egy ideig, de aztán mondta ő magában. Jó lehet, Istent nem félek, embert nem becsülök, mindazáltal, mivel hogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy a szüntelen reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mondta a hamis bíró? Hát az Isten nem áll-e bosszút az ő választottaiért, akik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, a hosszú tűrés irántuk? Mondom nektek, hogy bosszút áll értük hamar, mindazáltal az emberfia, amikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. És egy másképpen fogalmazott fordításból szeretnék néhány igét felolvasni, itt a 7-es versszaktól kezdve. Egyébként megjegyzem, hogy az első versszak arról szól, hogy mindenkor imádkozni kell, így mondja Jézus, és nem szabad elcsüggedni, meglankadni, lustává lenni, hűtlenné válni az Istennel való közösségben. Én azt gondolom, hogy azokhoz szól ez az üzenet, akik nem akarnak mostanában imádkozni, mert elcsüggedtek, mert mindenfajta külső körülmény megnehezítette a szellemhez, a Szent Szellemhez való viszonyukat, de azokhoz is szól, akik kitartóak, hogy mégis maradjanak meg amellett a hit mellett, amellett a meggyőződés, elvek, célok, Istentől jövő álmok mellett, amelyet Isten helyezett az ember személyiségébe. Mondom neked, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy mindenkor imádkozni kell, akkor az új szövetségi hívőközi szól, akikben benne van Isten temploma, benne van Isten szelleme, és az a kész szellem mindig kész arra, hogy jöjjön és megsegítsen bennünket. Úgy írtam le a Szent Szellemnek ez a hűséggel teljes segítségét, hogy Isten nem engedi, hogy önmagadat korlátozd saját elméden keresztül, saját tapasztalatodon keresztül. Ez az önkorlátozó erőt a Szent Szellem kiszakítja, kiveszi a személyiségből, mikor segítséget hívod, segítségül hívod őt, és segíti a következő szintre való jutásodat, hogy áttörj az önkontroll fölött, hogy ne az saját magad elgondolásai, hiávaló dolgai, a testednek a vágyai szerint járjál, hanem térj vissza a Szent Szellemhez, légy hű az ő tervéhez, hogy kiszabadítson mindenfajta olyan önmágiából, amely félretett téged, vagy úgy érzed, hogy passzív szereped van Isten jelenlétében. Hidd el, hogy amikor elkezded megújítani az imádkozásodat, Isten készséggel segít, hogy megsegítsen téged, fölállít téged. Ma át fogunk nézni egy igét ezzel kapcsolatban. Józsi, amikor elbizonytalanodott, jött Isten, és rögtön talpra állította, mert úgy érezte Józsué, hogy Isten elhagyta, egy olyan lehetetlen, egy olyan tragikomédiába jutott, hogy leégett a nép előtt, pedig előtte Jerikó bevétele egy nagy dicsőséges korszakot hozhatott volna számára, úgy érezte, mégis a sikerben úgymond belefürdött, magyarosan szólva a sikerbe, megfürdött, sajnos úgy érezte, hogy elhagyta őt Isten. De mégis, amikor elkezdett imádkozni, akkor vagy megtalálta Isten őt, és elkezdte kommunikálni, helyre tudott állni. Tehát így mondja az ige, hogy mindenkor imádkozni kell, és nem szabad elcsüngedni, hallod? Ne csüggedj el, célod legyen, hogy ne akarj elcsüggedni. Amikor érzed, hogy nem akarsz már annyira hű lenni Istenhez, amennyire voltál régen, akkor ezt tudatosíts magadba, hogy már nem vagyok olyan hű. Mondd el Istennek újra és újra, hogy Uram, szeretnék újra visszaállni a feléd való kapcsolatomba, a hitemben, a reménységemben. Egyébként a hit az a hűségnek úgymond a iker párja. Hit és a hűség az ugyanazt jelenti. És amikor a hité vagy a hűségről beszélünk, tudd meg, hogy az egy örökké való erő a személyiségedben. Örökké való erő. Mert Pál arról tesz bizonyságot a szellem által, hogy a hit, a remény és a szeretet, ez a három örökké való. Ez a három örökké való. Egy örökké való szellemi erő van, saját szellemi erőd van a személyiségedben. 7-es verszak. Az Isten pedig nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik hozzá kiáltanak segítségért éjjel és nappal, és megváratja őket? Mondom nektek, hogy végrehajtja a jogos büntetés rajtuk gyorsan, de különben az emberfia, amikor eljön, talál-e majd hitet a földön? Vagy úgy is fordíthatnám, talál-e hűséget a földön? Amiről beszélünk itt? Itt az imádkozásról, az Istenhez való kapcsolatunkról, a közeledésünkről, a nehézségekről, és a beláthatatlan, nehéz, előre nem várt helyzetekről van szó. Volt ennek az asszonynak egy problémája, és ez a probléma nem lett megoldva, nem lett orvosolva. És amit én ki akarok itt emelni, a 7-es versszaktól kezdve, amikor elkezdesz Istenhez kiáltani, tudd meg, hogy annak van a kiáltásnak egy lefutott ideje. Van egy kezdete, amikor a sakban mondjuk, hogy a huszár lép, huszárral támadunk. Van egy kezdete ennek, egy startja, amikor pedig elkezded, akkor van egy kifutása, és van egy vége. És ebben az egész szellemi dologban a hűség az, ami föntartja a véget. Mert a hűség az, úgy is fogalmazhatnám, az a mennyei valóságnak, a mennyei királyságnak a horgonya. Hűség a te horgonyod, hogy mindig benne maradj az Isten országában, Isten királyságában. Amikor azt mondja itt az ige, hogy várakoztatja őket, megváratja őket Isten, akkor ezzel azt mondja Isten, hogy én tudom az én tervemet, hogy mikor futasz ki. Én tudom a tervemet, hogy mikor fogom befejezni és odaadni neked azt, amire szükséged van. Én tudom, hogy én hogy tettem ezt, úgymond lehetőségképpen az életeddel kapcsolatban elérhetővé. Amikor imádkozol, akkor te nagyon jól tudod azt, hogy messze van-e, vagy közelebb van-e már az, amiért imádkozol. De vannak olyan dolgok az ember életében, és így Jézus fordít egy kicsit az egésszel kapcsolatban, és nem varja el ott a mondatot, hogy hát meg is hallgatja, és nem váratja meg őket, hanem hozzá tesz egy nagyon fontos dolgot. Mondom nektek, végrehajtja a jogos büntetés rajtuk gyorsan. De különben az emberfia, amikor eljön, talál majd hitet a földön. Ezzel nekem azt mutatta a Szentírás, hogy vannak olyan a földön elért eredmények Isten segítségével, amelyek bennünket boldogát tesznek, és talán szellemileg előrébb is juthatnak. De Jézus azt mondja, hogy amikor te megkapod azt, amiért hűséggel kiáltottál, vajon föntartod-e utána is az életedben a hűséget, vagy az Istentől jövő hitet, a meggyőződést, a szilárdságot abban, aki megtartod-e vele való kapcsolatot. Az ember lelki beállítottsága olyan, hogyha elér eredményeket, akkor nagyon sokszor a szív nem tud megújulni, mint hogyha elért volna nagy eredmények kapcsán az életében olyan helyekre, ahol már nem nagyon gondolja azt, hogy lehet tovább jutni. Mert a bensőd az soha nem fog téged ösztökölni arra, a lelked, az érzelmed, az akaratod, a beállítottságod, az éned, az én tudatod arra, hogy tovább menj az Úrban, hogy kitarts. Rendszeresen kell Istentől egy olyan nyomás, egy olyan presszúra, egy olyan tragédia. Igen, vannak olyan tragédiák, amik előrébb visznek bennünket. Isten megengedi ezeket a tragédiákat, hogy észhez kapjunk, vagy pedig újraértékeljük a hitünket, vagy újra gondoljuk, hogy mi az, hogy hűség, vagy mi az, hogy hit, vagy azokat a bénult dolgokat, vagy rosszul tanult dolgokat, vagy hiedelmeket, amik hamis hitrendszerekre épül, azokat kihúzza a lábunk alól, és a valódi hitre tanítson meg bennünket. Szóval akkor, amikor Isten megenged bizonyos dolgokat, akkor Isten azt szeretné, akár jó dolgokat, akár rossz dolgokat, hogy megmaradjunk a hűségében. A kérdés az Jézusnak, mikor visszajön, akkor talál-e olyan embereket, akik megmaradtak bennem. Nem csak elértek célokat, hallod? Nem csak elérni álmokat, vágyakat, szolgálatokat, karriert a földön, stb., hanem megmaradni a karrierben, Isten jelenlétében. Megmaradni a szolgálatban, az Isten tervében, Isten elhívásában, Isten rendeltetésében. Ó, dicsőség az Úrnak, hogy van lehetőségünk arra, hogy meghalljuk Isten igéből azt, hogy amikor megtörtént a házasságod, amikor megszülettek a gyerekek, amikor elkezdtél szolgálni az Úrban, akkor is van még Istennek üzenete, van még fejlődhető terület az ember életében. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Amikor arról beszélünk, hogy hű az Isten, aki elhívott bennünket, akkor az elhívás kapcsán egy pár mondatot szeretnék így mottóként neked szívedre helyezni. Olyanná válsz, amilyenné tett Isten. Már Isten előre eltervezte azt, eleve elrendelte, hogy te hasonlatossá várjál Krisztushoz, eltervezte az elhívásodat, hogy elrendelt téged bizonyos helyekre, bizonyos területekre, tehát egy közösségre hívott el téged, hogy együtt egy létformában éljél vele, és elrendelt téged olyan területekre, ahol együtt akar munkálkodni. Tehát együtt létre teremtett Isten, és együtt munkálkodásra teremtett Isten. Ezután pedig elkezd tanítani, hogy megértsd ez az együtt létet, és az együtt munkálkodást. És van egy negyedik terület, amikor az együtt létből, együtt munkából, együtt tanulásból lesz egy negyedik terület, amikor nem csak, hogy együtt dolgozik veled Isten, hanem együtt tudsz kitartani hűséggel abban, amit Isten mutatott neked. Kitartani hűségben abban, hogy el vagy hívva, mert önmagában az, hogy el vagy hívva, ez egy fantasztikus kegyelem. Csak ezt értékelned kell, mert ezt meg kell tartani, ebben kell fejlődnöd, mert az elhívásod után van kihívás. Amikor elhív téged Isten, akkor ki is hív bizonyos területekre, akár próbákba, akár szolgálatba, akár szellemi valóságokba, kijelentésekbe, olyan dolgokba, amelyekbe el akar juttatni téged. És aztán pedig van egy magasabb szint, amikor másokat kell eljuttatni abba, oda, ahol te jársz. Szóval olyanná válsz, amilyenné tett Isten, és úgy kell élned, ahogyan elhívott. Nem tudsz már választani, amikor megkaptad és meghallottad az elhívásodat. Utána nincs választási lehetőséged, ott nincs alternatíva. Nagyon sokszor abban van a probléma, hogy az emberek halogatnak, miközben látják az ígéreteket, hallják az Istentől jövő választ. Mi volt itt Jézusnál a válasz? Hogy gyorsan fog válaszolni Isten. Miért fog gyorsan válaszolni? Mert a kitartás felgyorsította a szellemi valóságokat, a segítségkérést. Isten elkezdett gyorsan dolgozni, mert látta, hogy van egy kitartó asszony. És mit jelent ez? Mi az a halogatás? Miről beszélsz, Lajos, kicsit bővebben? Amikor elkezdünk halogatni a kitartásban, tehát visszafelé kezdünk el fordulni, lanyhul az érdeklődésünk a céljaink felé, lanyhul az érdeklődésünk Isten akarata felé, lanyhul az érdeklődésünk Isten terve, jó akarata felé, akkor Isten sajnos nem tud mindig megelőzni olyan bajokat, amelyeket a sátán meglát. Mert azzal, hogy a hűség és a hűtlenség elkezd dolgozni együtt egyszerre az életünkben, kaput nyithat az ellenséggel kapcsolatban. Azzá válunk, amihez hűek vagyunk. És azzá leszünk, amire elhívott. Nem tudok mássá válni, mint amivé Isten akar tenni eleve elrendeléséből. Mi ez az eleve elrendelés? Isten örökké valóságban dolgozik. Látja a jelent, a múltat, meg a jövőnket. Tulajdonképpen, de ő nem időben van, hanem az örökké valóságban. Az örökké valóság az nem idő, az az időn kívüli dolog. És amikor az elhívásodat meghallottad, hogy kihívott téged Isten onnan, ahonnan jöttél, akkor igenis az örökké valóságból kiszólt Isten, lehajolt Isten, és azt akarta, hogy megértsd, hogy ő neki van egy terve felénk. Ez nem jó szándékunkból tette, ez nem a cselekményeinkből, jó cselekedeteinkből, nem hatalmas nagy ige ismeretünkből, még azt sem mondhatjuk, hogy szentek és Isten keresők lehettünk, hanem mert Isten úgy tervezte, jó akaratából, döntéséből. A fazekas azt mondta, hogy ma meghívlak téged hozzám, és egy új életet akarok létrehozni a személyiségedben, életedben. És egy új jövőt szeretnénk neked adni. Ezt a perspektívát vagy elfogadjuk, vagy nem. Az elhívás az ott marad, de a körülmények és az élethelyzetünk viszont nagyon-nagyon drasztikus módon tud leépülni, ha az elhívásra nemet mondunk. Az elhívást el lehet veszíteni? Nem lehet elveszíteni az elhívást. Viszont az elhívás után lévő szellemi életet, azt a fajta elrendelést, amivel Isten akar elrendezni bennünket, elrendezni az hétköznapokban való beállítottságunkat, a világban való forgolódásunkat és az egyházban lévő forgolódásunkat, ezt már elveszíthetjük ezeknek a javaknak a lehetőségeit, és mindazt az álmot, amit Isten álmodott rólunk. Így folytatom a mottómat. Azzá válunk, amihez hülyek vagyunk, és azzá leszünk, amire elhívott. Azzá válunk, amihez hülyek vagyunk. Ez mind pozitív, mind negatív értelemben így van. A bűnhöz is, hogyha hűek leszünk, akkor azzá válunk bűnös emberré. Az elhívás nem tesz automatikusan hűvé, hűségessé. Elhívás. Azzal, hogy azt halljuk azt az igét, hogy az imént olvastam, hű az, aki elhívott titeket, ezzel te nem leszel jobb ember. Miért? Mert csak akkor leszel jobb ember, ha megengeded, hogy Isten hűsége megérintsen, és az a hűség bennünket átalakítson. Mert az elhívás nem tesz bennünket automatikusan hívővé. Az elhívás csak akkor tud működni az életünkben, a kihívás, aztán a kiküldés, aztán az isteni tanítás, hogy hogyan nevel föl bennünket, mint gyermekeit, akkor tud csak működni, hogyha áment és igent mondunk arra, ami az elhívás pakjában, csomagjában benne van. Amikor a hűség korrupt lesz, akkor belépett az ellenség. Amikor te úgy érzed, hogy Isten nagyon messze van tőled, nagyon sokszor azért van messze, mert te hagytad el Istent belülről. És hogyan tud visszajönni Isten? Hát úgy, hogy fújról fogadalmat teszel Istenhez, hogy Uram, visszajövök hozzád, igazságosság, egyenesség, jogosság szerint, és hű akarok lenni hozzád, dicsőség az Úrnak. Egyébként a szellemvilágban Isten nézi azt, hogy ki hű hozzá, és a szellemvilágban fölemeli azokat a személyeket, akik megérti az igazságosság és a hűségnek a szellemi törvényszerűségét. Például, amikor Saul találkozott Dáviddal, vagy Dávid találkozott Saullal, az egyik találkozásakor, ezt meg is mutatom neked ezt az igét. Amikor Saul találkozott Dáviddal, akkor történt egy kommunikáció csere, és így írja a Szentírás. Felel Dávid is azt mondta, amikor találkozott Saullal. Imhol a király dárdája jöjjön ide a szolgák közül, Egy, és vigye el azt. Az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint, ez az 1 Sámuel 26-23-ban van, az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága, tehát a megigazultsága és hűsége szerint, mert az Úr kezembe adott téged ma, de én nem akartam fölemelni a kezemet az Úrnak fölkentje ellen. Mert amennyire drága volt a mai napon a te lelked én előttem, legyen annyira drága az én lelkem az Úr előtt, és szabadítson meg engem minden nyomorúságból. Akkor mondta Saul Dávidnak, áldott légy te fiam, Dávid, hatalmasan is fogsz cselekedni, győzni is fogsz. Elment Dávid a maga útjára, Saul pedig visszatért az ő helyére. Miért mondta Saul neki, hogy hatalmasan fogsz cselekedni? Tehát, hogy egy kiemelkedő király leszel. És miért mondta azt, hogy győzni fogsz? Hogy lehet, hogy egy ilyen profitikus mondatot mondott, miközben végig már lassan egy évtizede üldözte őt és a életére tölt? Hát azért, mert tudta jól, hogy a megigazult embernek a hűsége az mindig fölemeli a megigazult embert. Na most itt azért van még egy titok. Több titok van, de van egy titkot mutatok. Hogy nem emelt kezet az Úrnak fölkentje ellen, hanem bízott az Isten hűségében, és hitt abban, hogy meg van igazulva, és a megigazultságnak az áldásaiban, hogy a szellemvilágban a megigazult ember, az igaz ember, az egyenes ember, és a hű ember az Isten részéről mindig jutalmazva van. Gyere valamit. Én nem élhetem a saját sorsomat, miután megigazultam, hanem a megigazultság általi sorsomat élhetem csak. Miért? Mert én így döntöttem, mert látom, hogy ez egy másfajta életrend, életminőség. És mi a másik terület? A hűség. Hogy én lehetek megigazult, de a hűségben nem követem Istent, akkor a megigazultságom nem sokat ér. Mert a megigazultság akkor tud működni, ha a hűség, mint láb, elkezd járni. Hülyen járok ahhoz, aki vagyok. Hülyen járok ahhoz, aki leszek. Hülyen járok ahhoz, aki az én Istenem. Hülyen járok magamhoz, mert meg vagyok igazulva. A hűség azt jelenti, hogy felelősséggel rendelkezem. Felelősséggel rendelkezem, tehát vannak bizonyos nehézségek, kudarcok, megnehezítő tényezők, meghátráltató erők, felfogozott dolgok, amik hátráltatják az én elhatározásaimat, célkitűzéseimet, de mégis megmaradok benne azért, mert hű vagyok ahhoz, aki adta nekem az ígéretet. Tudom, hogy ő is hű ahhoz, amit mondott. Felgyorsítja az eseményeket, értem, ha kitartok hűségben. Mi van akkor, amikor nem gyorsultak fel az események? Akkor meg azt fogja mutatni, meg fogja mutatni, hogy hol jött be a probléma, miért nem gyorsult fel az, amit én el akartam érni. Vagy meg fogja mutatni azt, hogy bizonyos dolgokat nem akar odaadni, hanem csak majd az örökké valóságban akarja, hogy megértsük, és az örökké valóságban nézzük mindazt, amit itt a Földön úgy éreztünk, hogy kárvallottai vagyunk, és bizonyos dolgok úgymond megbecsülenítettek, vagy megszígyenítettek bennünket. Értsd meg, hogy Isten örökké valóságban gondolkozik, mi pedig rendszeresen sajnos egy ilyen materialista környezetben és körülményekben visszacsúszunk, hogy csak abban gondolkodjunk, hogy mi van ma, pedig Isten pedig vissza akar állítani bennünket a hűség örökkévaló dimenziójába. Mert a hit, a remény és a szeretet, a hűség, a remény és a szeretet örökkévaló. És az örökkévalóságig el fog bennünket kísérni. És akkor, amikor majd fölmegyünk a mennybe, és bizonyos dolgokat átértékelünk, akkor majd azt fogjuk mondani, megérte hűnek lenni, dicsőség az Úr. Az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint. Erre mondta az Saul, azt a mindenit. Téged Isten föl fog emelni. Tehát az, amikor te tiszteled a kenetet, a felkentet, tiszteled a szellemvilágot, és hű maradsz a szellemvilágnak a szabályaihoz, akkor Isten téged föl fog emelni. Az elmúlt években, évtizedekben láttam sok embert, aki gonoszul, keserűen, cinikusan, jogosan, jogtalanul, de pejoratív, vagy gonosz, vagy ki nem munkált, szent szellem által meg nem szentelt módon beszélt Isten szolgálja, vagy szolgálónői, vagy mit tudom én, bárki ellen, akit Isten elhívott, fölkent, használt, legyen az az őt ajándék között, legyen a szolgált ajándék között, legyen bárki. És hogyha valaki elkezd megharagudni, és úgymond elkezd a haragját föntartani bizonyos emberekkel szemben, azoknak a vége sose jó. A szellemvilágban ez mind látható. Láthatóak a jegyek, a gyümölcsök. Általában az lesz ennek a következménye, hogyha elkezdjük azokat a személyeket kritizálni, akiket Isten megváltott, vagy akár szolgálatba helyezett, és rendszeresen, akár meg nem bocsátás bűnében évtizedeken keresztül bántalmazni, szidni, vagy üldözni, annak az lesz a vége, hogy nem felemeltetés, hanem leépülés, szellemi leépülés. Bátorítalak téged arra, hogy figyelj oda a Szentírás alapján, hogy mihez kell hűnek maradnod, saját életeddel foglalkozzál, nem mások hibáival, bűneivel. Foglalkozz azzal, ami a te reszortod, söpörj otthon a te söprüddel, a saját házad táján, a többire meg, majd Isten gondot fog viselni. Mondj erre valamit. Szerintem ez így van. Amen. Szóval, amikor arról beszélünk, hogy hűnek lenni a szellemi dolgokhoz, a szellemi javakhoz, akkor én ide a jegyzetemben azt írtam, hogy Isten személyéhez kell hűnek lenni először. Tehát neked ki kell alakítanod Isten személyével egy élő, szent kapcsolatot. És hogyha most eljössz velem a Zsidó 11-hez, akkor mutatok neked valamit a hűséggel kapcsolatban, hogyan tudsz hűnek lenni Istenhez, Isten személyéhez. Zsidó 11. Zsidó 11 a hit hőseivel foglalkozik, de foglalkozik a hűség hőseivel is. Így írja, hogy hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Tehát a hit az megértett dolgokat, hogy kitartóan lássuk azt, amit emberi szemmel nem lehet látni. Hova teszi a hit a fókuszunkat? Hova teszi a hit a szemünk tekintetét? A hit a megértésre teszi a hangsúlyt, meg elkezded megérteni összefüggésében. Így írtam ide föl, hogy belelátsz Isten következtetéseibe. A hit belelát Isten következtetéseibe, és elkezded meglátni azt, ami a láthatatlanból előáll, előjön. Jön a láthatatlanból, és bejön a láthatóba. Na, erről beszélek már kb. 10 perce, vagy 15 perce, hogy ehhez kell hűnek lenni, ami a láthatatlanból jön elő. A hűség nem mindig látható. A láthatatlan, az pedig meg lehet tapasztalni, meg lehet látni a hit segítségével. Így mondja utána az ige, hogy hit nélkül, hatos verszak, nem lehet lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Istennél járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Úgy lehet fordítani, hogy odaszánás, megbízhatóság, szorgalom, hűség nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Magyarázom. Amikor neked van egy gyereked, és szereted őt, az egy fantasztikus érzés szülőként, a szülői szeretet. De mennyivel jobb érzés az, amikor nem csak azért szereted, mert van, hanem mert úgy viselkedik, ami helyes. Mondod el Istent, hogy megadja nekünk a hitet, belénk teszi a kegyelmet, hozzáférhetővé teszi Isten szeretetét, és mi mindig csak arról beszélünk, hogy Isten szeret bennünket. Amikor viszont elkezdünk hitből élni, akkor már nem csak arra teszik hangsúlyt, hogy bennünket Isten szeret, hanem hogy mi szeretjük Istent. És az egész szellemi életben a hanyatlás vagy a megújulás arról szól, hogy mennyire tudom visszaadni, vagy kifejezni azt, hogy elfogadtam, hogy Isten szeret, elfogadtam az érdem nélküli szeretetét, elfogadtam, hogy azért szeret, mert elhívott, megerősítettem magamat ebben az identitásban, hogy tudom, hogy ő hívott el engem, tudom, hogy ő szemelt ki magának, tudom, hogy az idő előtt az örökké valóságban rám gondolt, de ezért hiszek benne, és kitartok mellette. És az álhatatos kitartásról beszél itt az ige, hogy így fordíthatnám pontosabban, hogy álhatatos kitartás hűség nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Én azt szeretném a saját életemben, hogy Istennek a jó kedve rajtam legyen. Szeretném, ha gyönyörködjön bennem Isten. Mi kell ehhez? Hogy hű legyél ahhoz az értékhez, amit Isten megmutatott már neked. Hű legyél ahhoz a láthatatlanhoz, amit beleláttál már. Amikor egy szellemi élet elkezd leépülni, általában akkor kezdődik, amikor visszatartja az ember, hogy elkezd lelassulni, vagy elkezdi úgymond leértékelni, vagy elhanyagolni, vagy lenézni azokat a dolgokat, amiket Isten mutatott neki. Itt ebben az igében így folytatja a Szentírásban a Szent Szellem. Mert aki Istenre járul, hinnie kell, hogy létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik, akik a láthatatlanból kikutatják őt. Mit mond az ige? Megjutalmazza. Isten azért kedvel bennünket, hogy megjutalmazzon. Ki akarja fejezni ezt a megjutalmazást? Mik ezek a jutalmak? A hűség kincsei, a hit kincsei, a hit áldásai, a hit természet fölötti segítsége a hétköznapjainkban, hogy fönntartsuk az Istennel való aktív kapcsolatot. Figyelj! Isten azért szomorú, mert nem tud jutalmazni. Isten teljes meggyőződése és vágya az, hogy elérd azt, amit ő oda akar adni. És amikor nem akarsz hit hűségből élni, akkor nem fogsz tudni azok szerint élni, amelyet át akar nyújtani jutalomként. Minden hűségpontodnak van jutalma, minden hitpontodnak van jutalma, minden kitartásodnak van jutalma. És amikor ez jutalomról beszélünk, nem csak anyagi áldásról beszélek, sokkal többről. Ez a szellemi növekedés jelenti, hogy Isten elkezd átadni talentumokat. Isten elkezd átadni olyan látásokat, megértéseket, összefüggéseket a láthatatlanból, hogy elkezdett tudni megkitapogatni Isten jelenlétét. Ez lehet egy személyes közösség élménye, ez lehet az Isten személyes szívének vágya, hogy megosztja ő a titkait feléd, megosztja azt a perspektívát, ami benne van, megosztja azt az Istentől elrendelt tervet, amit öröktől fogva a szívében elrendelt. Dicsőség az Úrnak. Gyere velem az Efézus 1-hez. Ezzel kapcsolatban. Pál Jézus Krisztus apostola Isten akaratából, Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Na, erről beszéltem. Na, ez a jutalom. Minden szellemi áldás Krisztusban a mennyekben. Halleluja, a mennyekből. Azt szerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek, fedhetetlenek ő előtte, szeretet által eleve elhatározván, hogy minket a maga fiává fogad, Jézus Krisztus által, az ő akaratának jó kedve szerint. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amelyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi megváltásunk, az ő vére által bűneinknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel kiöntött, közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel. Amen. Nincs most időnk ezt a részt teljesen kielemezni, de azt szerettem volna neked megmutatni, hogy minden szellemi áldás, ami van a mennyekben föntartva számunkra, elraktározva, az kiválasztásunk alapja. És hogyha te nem tudatosítod magadba, hogy mihez akarsz hűnek lenni, akkor nem tudom, mihez leszel hű. Mert nem fogsz tudni hűnek lenni azokhoz a szellemi javakhoz, amelyeket Isten akar átadni neked, ha nem is akarod azt látni. Na, akkor tisztázzuk le. Ha te nem akarsz látni, hogy mi a megváltásnak szellemi áldása, akkor mihez leszel hű? Te nem akarsz élni e szerint, a szellemi áldások szerint, amely Krisztus Jézusban van, és a mennyekből jön, a mennyek országából jön, akkor mihez vagy hű? Mikor nem fejezzük ki a hűségünket Isten felé a szellemi javak kapcsán, akkor droidokká leszünk. Vagy a tanok, a vallás, kényszerképzetünk, szorongásaink lesznek urak. Egyébként, amikor nem a szellemi javak szerint kezdünk el szellemben élni, hanem a megrekedt szellemi életünkben kezdünk el ebben a iszabban fürödni, akkor két lehetőségünk van. Vagy szorongó hűséget hozunk létre az életünkben. Hűek vagyunk, de tele vagyunk félelemmel, aggodalommal, hogy Isten szeret vagy nem szeret. Vagy pedig te döntesz, és a sors perspektívádat a döntéseid által, az Isten akarata szerint elindítod. Amikor krízis helyzet van, akkor el kell döntened azt, hogy ez normális krízis, vagy nem normális krízis. És tudatosítanod kell, hogy ez egyáltalán természetes krízis, vagy nem természetes krízis. Ma, a mai korszakban, 2020-ban vannak olyan krízisek, amik természetes krízisek. A pandémiára nem mondhatod azt, hogy hát ennek nem kellett volna meglennie az életemben. Mert ez mindenkinek az életében megvan. Vagy hogyha lesznek bizonyos döntéseid, amiből felelősséggel ki akarsz jönni, akkor rá fogsz jönni, hogy voltak olyan tetteid, elgondolásaid, amik hibásak voltak. Tudatosítanod kell a hűséggel kapcsolatban, hogy az hamis hűség, vagy valódi hűség. Valódi megbízhatóság, amiben megbízol, vagy valami mástban kellene megbíznod. Vagy egy idilli kép, egy valódi, reális kép, vagy pedig egy idealista képben vagy benne, amit nem is Isten akart az életedben. És amikor elérkezel ebben a szorongásban ahhoz a ponthoz, hogy leszereled ezeket a területeket, vagy döntesz, és benne maradsz ebben a krízisben. Azt írtam ide, hogy maga a szó is egyébként a krízis, az döntés jelent, hogy jelentőségteljes ember lehetsz bármikor, ha hűvé akarsz válni, vagy megmaradsz a hűségedben. Jelentőségteljes emberé leszel, ahogyan Dávid mondta, hogy az igaz és a hűség az én felebarátom, megmaradok benne, és Isten majd fölemel engem. Saul erre azt mondta, hogy nagy ember leszel. Tehát amikor Isten szelleme két felkent beszélgetését nekünk leírja, tudatosítja, dokumentálja, akkor elmékedned kell ezeken a dolgokon, mert ez a két ember, ez meghatározója volt Izrael történelmének. A döntő hűség pedig az, amikor a perspektíva váltást nem engeded meg az életedben. Hűtlenség által. Nem engeded, hogy a hűséged korruptá váljon. Amikor a perspektívád előtted áll, az a jövőképed, akkor az vagy rombolod, vagy építed. Vagy rombolod, vagy építed. És azt írtam ide, hogy minden ma bizonytalan, minden ma annyira kétséges, és minden ma veszélyes. Tehát igen, veszélyforrásá vált a hétköznapi élet, veszélyforrásává vált, hogy a hűségünket elragadja a világ szeretete, a világnak a kihívásai. Hogyha jössz velem az 1 Timóteus 4-hez, mutatok valamit Timóteus életében. 1 Timóteus 4, 14. 1 Timóteus 4, 14. Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát. Ez a kegyelemnek benned való ajándéka, ez azt jelenti, hogy meg ne vesd azt, ami a tiéd, Istentől. Azt az isteni jó indulatot, azt az isteni eleve elrendelt talentumot, amelyet Isten adott beléd. Ehhez az kellett Timóteusnak, hogy elfogadja azt, ami az övé. De mégis azt mondja, hogy meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát. Na figyelj! Amikor valaki nem lesz hű ahhoz, amit Istentől kapott, ott romok lesznek. Szellemi romok lesznek az életében. Timóteus Pál mellett van. Fokozzam. Pál apostol a világtörténelem egyik leghatalmasabb szolgálója volt. Valódi, igazi apostol. Istentől elhívva. Ő emelte föl Timóteust, a szellemi fia. És egy ilyen embernek azt mondja Pál, az írás nem hazudik, ne nézd le, ne vesd meg, ne fitymád le, ne legyen elhanyagolt benned az, ami a tiéd. Amely adatot neked prófételes által a prezsitérium kezének rád tevésével. Ez két lehetőség. Vagy kapott egy olyan üzenetet Istentől, amely életre szólóan megadta neki úgy körülbelül a célirányt, vagy pedig kapott olyan Istentől jövő átadást, amiben fölnőhetett, mint szolgálati ajándék. Nem tudom, melyik volt, de két lehetőség van. Vagy kapott egy általános jövőt behozó látást, amivé kell válnia, amihez hűnek kell lennie, vagy pedig kapott egy konkrét ajándékot, vagy egy konkrét ajándékba való beleállást. És ezekről gondoskodjál, szó szerint azt jelenti itt a gondoskodás szó, hogy törődik, gyakorol, tehát ezzel foglalkozzál, ezeken légy, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen. Egyértelmű legyen. Nem csak Isten előtt, mások előtt is. Látható, egyértelmű. Gondolt viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ez cselekedvén mind magadat megtartod, hallod? Mint a te hallgatóidat. Tehát arról beszélek itt, hogy Timóteus elveszítette azt a sebességet, és azt a Istentől jövő életformát, elhívást, amit kapott az Úrtól, majdnem. Pál figyelmezteti, hogy ami benned van, az ahhoz legyél hű. Miről beszéltem ma? Azzá légy, aki vagy. Azt kérdezed, Lajos, én nem tudom, mi az elhívásom. Az elhívásod az, hogy Isten fia vagy, Efézus 1 alapján. Az az elhívásod. Ez szeretett fiú. Itt kezdődik minden. Ha te nem fogadod el, és nem leszel hű ahhoz, amit Isten mond neked, nem fogadod el, akkor a leépülésnek mutatom a jegyeit. Az első jegy megveti azt, ami benne van. Megveti azt az apostoli szót, azt az apostoli vezetőség, prezsitériumnak a szavát. Megveti az Isten szócsöveit, megveti az Istennek a prófétáit. Tehát megveted az Isten embereit is onnantól kezdve. Aztán megveted, ami át van adva a prófétai szó által. A prófétai szó által. Aztán az ember elkezd nem gondoskodni, nem figyelni arra, hogy milyen szellemi igényességben van, mi a szellemi állapota, mi a szellemi haladásának az iránya, ereje, tartalma. Hogy előrehaladásod van, vagy nincs. Nem fogsz arra figyelni, hogy figyelsz-e az Úrra, haladsz-e az Úrra egyenesen előre, átveszed-e az újabb és újabb jókedvéből jövő ellátását. És a következő pedig, hogy gondot viselj magadról, a tudományról. Elhalad a tudomány melletted, már nem fog érdekelni téged. Passzívá válik az ige, passzívá válik a tudománynak a megértése, túl lusta leszel ahhoz, hogy elmékedj az igén, már nem annyira fontos számodra, hogy Isten igéje mit tartalmaz, milyen útmutatást, milyen terveket, milyen ösztönző erővel bír. Már számodra nem annyira fontos az ige, inkább nagyon sokszor fontosabbá válik minden más, csak nem az, amit Isten igéje, mint táplálék jelenik meg az életedben. Majd azt mondja utána, maradj meg azokban, mert egy cselekedvén magadat, de még a másokat is megtarthat. Tehát a körülményeid abszolút úgymond idegenné válik számodra mindaz, ami körülötted van. És ez a legveszélyesebb az egy ember életében, amikor felelőtlenül egyszerűen egy olyan életérzéssel éli az életét, hogy számára semmilyen szabály, semmilyen újratervezés, semmilyen rugalmasság, semmilyen felelősség már nem számít. Csak az számít, hogy éljem a hétköznapi életemet, legyen ennivalóm, legyen fedél fölöttem, a pandémiát ússza meg, az kész. Testvérem, ebből meg kell térni. Vissza kell térned újra ahhoz az elhíváshoz, ami a tiéd. Meg kell keresned az elejét. Hogy keresed meg? Mondom még egyszer, Isten fia vagy, mert akinek van fiúság tudata, annak lesz tudata, hogy mihez képest van hatalma. És amikor lesz tudatod azzal kapcsolatban, hogy fiú vagy és van hatalmad, akkor alkalmazni akarod ezt a hatalmat Isten dicsőségére. Amen. Amen. Mutatok még egy igét ezzel kapcsolatban, Timóteus kapcsán. 2 Timóteus 1:6. 1:5. Eszembe jutatván benned lévő képmutatás nélkül való hit, vagy hűség, amely lakozott először a te nagyanyádban, Luisban, anyádban, Eónikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Annak okáért. Emlékeztetek téged, hogy gerjesz fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezémnek rád tétele által. Mert nem a félem szellemét adta neked az Isten, erőnek, szeretetnek és józanság szellemét. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért, Istennek hatalma szerint, aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése, kegyelme szerint, amely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök idők előtt. Megjelentetett pedig most a mi megtartóknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet, a halhatatlanságot az evangélium által. Amen. Na, ez egy nagyobb szakasz. Ez is egy tömény, építő, helyreállító szakasz. Azt kezdi Pál, hogy kétség kívül a te hited, a te hűséged az nem korrupt, nem képmutató. Az nem színlelt hűség. Az nem színlehet valódi hit, bizonyság. De emlékeztetlek téged, gerjezd fel az Isten kegyelmi ajándékát. A benned van az én kezem rátétel által. Na most figyelj! Tehát amikor egy szellemi erő nem buzog a személyiségedben, akkor vagy belülről fogsz kapni bátorítást, hogy újra gerjeszd föl azt, ami benned van, vagy pedig kívülről egy levél, egy tanítás, egy jó tanácsos, egy baráton keresztül, hogy te már nem ott tartasz, ahol kéne tartanod. És ezt én úgy írtam föl ide, hogyha ilyet lehet kérdezni, hogyan indul be ez a szellemi áttörés. Az első dolog az, hogy hogyan tudod megújítani azt az állapotot, amiben vagy, ha arra van szükséged. Keresd egy szellemi embert, aki jártas a kegyelmi ajándékokban. Ez az első. Mert a hűség az hű lesz mindig ezekben a szellemi emberekben ahhoz, akik és a kegyelmi ajándékhoz, amit kaptak, azokhoz a kincsekhez. Mert azért nőttek föl, mert hű emberek voltak. Igaz emberek maradtak, igazságos cselekedeteket tartottak meg, plusz hűek lettek ahhoz, amit Isten mutatott nekik. Akár a személyiségükben, identitásokban, akár pedig az elhívásukban. Nem is lehet szellemben mozogni, ha valaki az elhívásához nem hű. Ahhoz nem lehet hozzáférni emberi eszközökkel, kitalálod, hogy te ki vagy. Ezt nem lehet megcsinálni. Válaszolsz te pásztorokat, kitalálod valakiről, hogy pásztor. De attól még az nem lesz pásztor. Azáltal leszel te az Úrban egészséges, hogy megérted, mi az, hogy benned az Isten munkája hogyan nő föl, és aztán pedig föl fog nőni a látás is, mert az együtt munkálkodás, az együtt látás Istennel, ez előbb-utóbb meg fog jelenni. Timóteusnak azt mondja Pál, hogy légy hű a látáshoz, amit közlök veled, az Úr majd kijelenti a többit. Tehát ez prognosztizálva van az, hogy ez szép lassan fölépül az ember személyiségében, az a jártasság, hogy hogyan kell hűnek maradni a szellemi embereknek a tanácsaihoz és a bennünk lévő szellemi dolgokhoz. Az első, hogyan indul be ez a látás? Keres egy szellemi embert, aki jártas. Az új szövetségben nem látunk olyat, hogy emberek, egyedek, egyedül, két, vagy ketten, vagy hárman túlélték a kereszténységet. Nincs ilyen. Az új szövetségben egyház van, az egyházban pedig vannak elhívottak, akikbe beletette Isten az elhívást, felnövesztette. Úgy, hogy történt ez? Úgy, hogy először is megszólította őket. Aztán miután hülyek voltak az elhíváshoz, hülyek voltak Jézus véréhez, hülyek voltak a Szent Szellemhez, hülyek voltak a Szent Szellem kijelentéséhez, hülyek voltak a szellemi javakhoz, onnantól kezdve Isten szóba állt velük mélyebben. Elkezdte őket felemelni. Nézd meg a diakonusoknak a szolgálatát. Azokról nem az cseng le, vagy nem az a feeling jön le, hogy ezek az emberek, ezek csak egy egyszerű keresztények voltak. Bár nincs is ilyen, hogy egyszerű keresztény, mert mindenki Isten fia, mindenki el van hívva a báránynak a vérével való találkozásra, a meghintésnek a vérére, el van hívva a Szent Szellem jelenlétére, a Szent Szellem gyümölcsére, a Szent Szellem ajándékaért. Tehát nincs olyan egyszerű hívő. De ők ezen túlmentek, és azt mondták, hogy én nem csak abban leszek hű, hogy tudatállapotomban vagyok, hogy mihez lehetek hű, hanem járni akarok abban, ami az enyém. Kedves akarok lenni Isten előtt. És mi történt ezekkel a diakónusokkal? Felnőttek, és láthatóvá vált, így írja az ige, hogy ahogyan foglalkoztak a belső emberükkel, láthatóvá vált bölcsességben, Szent Szellemben, hitben. Halleluja! Tehát hűségben is ezek az emberek tele voltak. Azt mondja, azt írtam ide, hogy amikor azt mondja Pál, hogy gerjesz fel a kegyelme ajándékot, akkor keres egy olyan szenvedélyes csapatot, akik tudják, hogy kell felgerjeszteni ezeket az ajándékokat. Ha te bemész egy olyan csapatba, akik soha nem láttak még kalonvarjút, azokkal nem fognak segíteni neked. Akik még soha az életben nem látták, hogyan kell szellemben maradni, szellemben elbizonytalanodni, majd visszaállni, azok nem gyakorlott keresztények. Pál gyakorlott keresztény volt. Pál tudta, hogy kell ezt csinálni. Ezért merte ezt mondani neki. Figyelj, ember, mi van veled, Timóteus? Mi van veled, ember? Ébresz fel a kegyelem ajándékot. Amen. Aztán pedig alázd meg magad, hogy tovább tudj menni ezzel a tanulás útján, a kegyelem ajándékban való munkálkodásban. Azt mondja János evangéliumában, az ige, a 15. fejezetben, hogy elhívott, nem mi hívtuk el magunkat, hanem Jézus hívott el bennünket, hogy gyümölcsöket teremjünk. Nem arra vagy elhívva csak, hogy bizonságot tegyél magadban, lokalizáld és biztosítsd magadat, hogy én el vagyok hívva, én keresztény vagyok. Hát Isten erre nem fog tapsolni, hogy fantasztikus, hogy kereszténynek hívod magadat. Mire fog tapsolni? Mire jön meg a jókedve? Hogy gyümölcsöt termesz. Amen. Azt mondta, el vagy hívva, hogy gyümölcsöt teremjél. Mindig van egy elhívás, és mindig van egy munkatársi kapcsolat. Mindig van egy közösség, egy közelség, és mindig van egy együttlét, egy együttmunkálkodás. Amen. Amúgy, hogyha egy olyan helyre jársz, ahol te vagy a legokosabb, akkor hagyd ott azokat. Mert nagy bajba vagy. És keresd egy olyan helyet, ahol nem te vagy a legokosabb. Ott tartunk, hogy mit csinálnék a helyedbe. Én azt csinálnám, hogy elkezdeném azokat a dolgokat értékelni újra, ami a tiéd. Mert a hűség, azt gondoljuk, hogy az mindig örökkévalóan ott fog maradni, úgyhogy semmilyen munkát nem fektetünk bele a hűség megtartásába. Mondok valamit neked. A hűséget könnyen elmossák a szellemi viharok. Ezt te is tudod. De. A hűség horgonyt tud létrehozni, ha építjük a hitet, a hit hűséget, a hit bizalmát. A szellemi válság idején újra meg újra el kell döntenünk, kiben bízunk, és kit szeretünk teljes szívünkből. Ezt rendszeresen. A 20. században a kereszténység hol a szellemi anyatlás, hol pedig a szellemtől való függőségnek a munkájában volt benne, és mára úgy gondoljuk nagyon sokszor hibásan, hogy ebben az apostata korszakban végzetszerűen létre fog jönni a hűtlenség bennünk. Mert ez egy apostata korszak. Elmondom neked, ez egy hazugság. Én nem abban hiszek, hogy hűtlenné válok Istenhez. Én nem abban akarok hinni, hogy ebben az apostata korszakban elbukok, kihűlök, eltávolodok Istentől, és azokhoz az értékrendekhez, amelyekhez eddig kapaszkodtam és kapcsolódtam, azt el fogom hagyni. Én nem ebben hiszek. Akkor lesz valóban egy generációban, egy nemzetben, egy gyülekezetben élő Isten jelenlétének, élő mozgása, vibráló jelenléte Istennek, az emberek fölállnak, és azt mondják, hogy hű, akarok maradni Istenhez, és ez kifejezik. Dávid a Zsoltáraiban rendszeresen mondja ezt, hogy elmegyek, és elmondom a gyülekezetben, hogy hű vagyok Istenhez. Hogy elmondom a gyülekezetben, hogy igaz maradok, és hű akarok maradni. Ezt neked is meg kell tenned Isten jelenlétében. És a szellem káromlása a Máté evangéliumban, a 12. fejezetben akkor jön elő, amikor Beelzebub megjelenik, ez egy gonosz angyal, és ez a Beelzebub szelleme, ez ott olyan károkat okozott már a vallásban, a hit életben, a gyülekezetekben, akkori korszakban, hogy azt mondták a farizeusok Jézusra, miközben hozta a megújulást, hogy a Beelzebub által űzi ki a démonokat. És azt mondja erre Jézus, hogy egy család, egy ház, ha sem maradhat meg, ha meghasonul, hogyha összetöri, egységtelenné válik, és összezúzza, destruktív módon közeledik önmagához. Mit jelent ez? Hogy te, ha eddig, úgy akarom kifejezni, hogy meg ne sértselek. Tehát, hogyha te eddig bizonyos dolgokra nem figyeltél, és bizonyos jó dolgokra nem tudtál pozitívan reagálni, bizonyos szellemi dolgokra az életedben, vagy mások életében, vagy egyház életében, és egyre jobban kritika, úgymond színkritika jelent meg az életedben, keserű kritika, akkor szólok most hozzád, hogy lehet, hogy meg kéne változtatni a mentalitásodat, a hozzáállásodat, a viszonyulásodat ezekhez a dolgokhoz. A Beelzebub szelleme jelen volt Izrael életében, Jézus korszakában. Én úgy gondolom, hogy most is jelen van Beelzebub szelleme a gyülekezetekben. És ez a Beelzebub szelleme kiforgatja a Szent Szellem munkáját, hűtlenné teszi az embereket az eredetihez, az igazihoz. Figyelj, ha te nem tudsz különbséget tenni az igazi meg az eredeti között, akkor mihez leszel hű? És hogyha ti különbséget tudtál tenni, hogy tudod, mi az eredeti, és tudod, hogy mi a jó, akkor ahhoz hűnek kéne lenned, testvérem. Mert hogyha te nem leszel hű a szellemi valóságokhoz, nem leszel hű ahhoz, amit Isten mutat neked, vagy amit hallasz, vagy amit látsz az Isten országából, akkor megtörténik a Beelzebub általi összeomlás és leépülés. Figyelj, azt írtam ide föl. A Beelzebub a vallási igények manipulálására szakosodott szellemi erő, amely megszállja azokat a területeket, azokat a gyülekezeteket, ahol Isten szelleme dolgozni akar. Fel akarja a szőnyeget csavarni a Szent Szellem, hogy egy új mozgalom alakuljon ki, ami tiszta, valódi Jézus, valódi evangélium és valódi szellem jöjjön. Nézd meg a korintusi gyülekezetet, megintette az 2. Korintus 11-ben Pál őket, és azt mondja nekik, hogy figyeljetek, hát más Jézust vesztek, hát más evangéliumot vesztek, hát más szellemet vesztek. Mi ez a más szellem? Ez egy csavart szellem, ez a Beelzebubnak a munkája. Ez egy olyan szellem, ami a hamis apostolra mondja, hogy igaz apostol, és az igaz apostolra mondja, hogy hamis apostol. Közben az ajándékok ott voltak az életükben, de kiüresedtek. Végül már olyan szinten jutottak az ajándékoknak a zűrzavarában, ahogyan ők viszonyultak rosszul az ajándékokhoz. Nem az ajándékok miatt történt ez, hanem az ő szellemi tévegésük miatt történt az, hogy meghasonult a gyülekezet önmagával. És mi történt utána? Az történik, hogy Pál azt mondja, nektek szellemit nem tudok adni, csecsemők vagytok. Sőt, visszaépültetek, destruktív rombolás alá került a személyiségetek. De figyelj, mondok még valamit. Egy megfosztó erő ez a Beelzebubi erő, hogy megfossza az Isten szelleme felé való hűségünket, és a megváltás szellemi lelki helyreállító munkája ellen van kipécézve, létrehozva ez a munka, ez a gonosz sátáni suttogás. Az egyház, amely a pünkös üzenetének jelentőségét elhagyja, kiszolgáltatja magát egy valódi Krisztus és valódi szellem nélküli ébredésnek. Még egyszer felolvasom, hogy értsd. Az egyház, amely a pünkös üzenetének jelentőségét elhagyja, kiszolgáltatja magát egy valódi Krisztus és a valódi szellem nélküli kereszténységnek. Nem lehet összehasonlítani azt a kereszténységet, tudom, ami az abcselben volt, de legalább törekedjünk rá, még ha nem is tudjuk összehasonlítani a jelenlegivel. Mert azt mondja Joel próféta a Joel 1-ben, a 10-ben, 11-ben, 12-ben, 16-ban, hogy amikor a szellem elmegy egy helyről, akkor minimum három dolog történik. Elmegy a gabona, az Isten igéje. Elmegy az öröm, ami az Isten igéjének a hallgatásának az öröme, hogy Isten szól hozzánk. Az öröm az érték kifejező képessége a Szent Szellemnek, hogy értékeljünk dolgokat, boldogok vagyunk valamiért. Áment mondunk és élvezzük azt, hogy Isten az örökkévalóságban megszólíthat. Elmegy az olaj, az Isten jelenléte, a karizmatikus élmények, elmegy. Ha egy gyülekezetben nincsenek karizmatikus élmények, akkor elindult a hagyatlás a gyülekezet életében. Először a pásztor életében, vezetőség életében, majd az egész gyülekezet életében. Vagy csak a pásztor, csak a vezetőség életében. életében, és a gyülekezet életében pedig soha, mert azok a személyek inkább otthagyják a gyülekezetet, mint hogy a Szent Szellem nélkül éljék a szellemi életüket. És a következő pedig az olaj eltűnésében után pedig az történik, hogy különböző bogarak jönnek, különböző állatok jönnek, akik megtámadják az egész gyülekezetet. Ezek a démonvilág. Ez a démonvilág. Halleluja. Itt a vége. Úgy érzem, hogy túlfutottam az időt. Megnézem még, hogy miről kellett volna még beszélnem, amiről akartam beszélni. Amikor a szellemvilágban mozog a személyiség, akkor nem lehet kiszámítani azt, ami a következő korszak elhoz, akár visszatámadás, akár pedig előrejutás. Mert ezek a szellemi dolgok, ezek nem emberi elmével kiszámíthatóak. És hogyha zárásul eljössz valami a Józsué 7-hez, Józsué 6-hoz először, ott egy rövid ígét akarok mutatni, a legvége, így mondja az ige, hogy hát bevették ugye Jerikót, Isten igéje szólt Józsuéhoz, hogy mit csináljon, és 27-es verszak, és vala az Úr Józsuéval, és lőn híre az egész földön. És lett az Úr Józsuéval, nagyon egyszerű, nagyon plasztikus kifejezés, az Úr vele van Józsuéval, és egész híre elment a földön. Fantasztikus fölemeltetés. Egy ember, aki Istennel jár, és aki Isten is jár vele. És majd az egyes, a 7-1, ha egyet lapozol, de Izrael fiai hűtlenül bántak teljesen Istennek szentelt dolgokkal, mert elvettek a teljesen Istennek szentelt dolgokból Ákán, Kárminak fia, ki Zabdi fia, ki Zéra fia, Júda nemzetségéből, felgerjedt azért az Úrnak haragja Izrael fiai ellen. Ugyanis Józsué férfiakat Jerikóból, Ajba, mely Betoven mellett volt, Bételtől napkelet felé, és szólt nekik mondván, menjetek fel, és kémleljétek ki azt a földet, és felmentek a férfiak, és kémlelték Ait. Majd visszatértek Józsuéhoz, és azt mondták neki, ne menjetek föl az egész nép, ne menjen föl, mint egy 2000 férfi, vagy mint egy 3000 férfi menjen fel, és megverik Ait. Ne fárazod az egész népet, hiszen kevesen vannak azok. És felment azért oda a népből, mint egy 3000 férfi, de elfutottak Ai férfi elől. És megölének közülük Ai férfiai, mint egy 36 férfit, üldözék őket kaputól kezdve egész Sébarimig, és levágták őket a lejtőn, azért megolvadt a népnek szíve, és lőn olyanná, mint a víz. Józsué pedig megszaggatá a ruháit, földre borult arccal az Úrnak ládája előtt, mint estvéig, és Izrael vénén pedig port hintettek a fejükre. Na most ez a porhintéstől kezdve, figyelj, tehát egyszerűen ez a hűtlenség bűne, ez ragályos, szellemi kivetülése van, és a vége átok. Izrael életében történt ez. Most ezt tudom, hogy itt az átokkal kapcsolatban sokfajta meggyőződés van az Krisztus testében. Én hiszek abban, hogy ha valaki bizonyos dolgokkal kapcsolatban nem lát tisztán az Ószövetség értelmezésében, és nem újszövetségi módon értelmezi az Újszövetséget, az tényleg valóban nagyon sötét helyekre fog jutni az átok témakörében, és az átok fogalma kapcsán. De itt akarok neked mutatni valamit a személyes életedben. Hogyha te hűtlenné válsz Istenhez, és hűtlenné válsz az ígéretekhez, hűtlenné válsz az Isten személyes jelenlétéhez, hűtlenné válsz a Szent Szellemhez, hűtlenné válsz Jézus Krisztus golgotai megváltó munkájához, el lehetsz hívva, el lesz rendelve arra, hogy örök életed van, vagy lesz, de ezt negligálhatod. Negligálhatod azért, mert hogyha te teljes erővel nekimész annak, amit Isten elképzelt, és kiüresedsz, és megtaposod azt, ami Istentől elrendelt az életeddel kapcsolatban, hát én nem is folytatom ezt a mondatot. Ez egy nagyon csúnya történet lesz. Szóval visszatérve az igéhez, ami a téma. Itt Ajubhoz kapcsolódóan azt mondhatjuk újszövetség értelmezésből, Aj azt jelenti, hogy romok. Tehát egy ilyen, ők is tudták, hogy már romá vált városról van szó, tudták jól azt, hogy itt nagyon könnyű lesz a csata. És azt akarom neked mondani, hogy minden egyes nagy áttöréskor, minden egyes nagy határszituációba, minden egyes nagy határkrízisben Isten újabb és újabb hit adagokat akar neked átadni, hogy lásd azt, hogy nem fog menni a múltból táplálkozva. Nem fog menni, hogy újra veszed a figyládát, és 7-szer, 77-szer, 777-szer rohangálsz Ai körül, nem fognak menni ezek a bevált sablonok, panelek, Ne hidd abban, hogy a tegnapi csata az feljogosít téged arra, hogy lenézd a következő csatát. Mondok egy szellemi törvényszerűséget. Ha Mihály arkangyal nem nézte le a sátánt, akkor te se nézd le a következő kihívásaidat. Ne nézd le a sátánt soha. Akár mekkora híred van a szellemvilágban. Minden egyes új csatában új hűség, fogadalom kell. Minden egyes csatában a megazultságodhoz és a hűségedhez ragaszkodnod kell. Mert amikor te elszakadsz a hűségtől, akkor elszakadsz a hittől, akkor elszakadsz Isten hangjától, akkor elszakadsz az Isten új tervétől. Minden egyes határszintben. Ott van a határszinten egy határszituáció, egy határkorrekció, egy határkrízis, és ezeket neked a Szent Szellem által analizálni kell. Kötelező. Nem fog tudni a tegnapi kenet működni, friss kenetre van szükséged. Esélyt akar adni az embernek minden egyes csata után, Isten, hogy egy méltóbb életformában legyél, hogy egy jobb lélek minőségben legyél, hogy egy jobb emberi válása történjen a kegyelem által, irgalom által. De tudd meg azt, hogy minden működéshez, minden trauma sorozatban neked egy valós észlelés kell, hogy amikor jön egy új csata, tudnod kell, hogy a valóságban éljél, hogy abban a hit valóságban, amit Isten mutat neked. Figyelj, figyelj, elkezdtek ezek imádkozni, hát szórták magukra a homokot, mindent, a port hintettek magukra. Erre mondta Józsi, Uram Isten, miért is hozzád által ezt a népet Jordánon, hogyha az Emoreus kezébe adsz minket, hogy elveszítsen. Vagy ha úgy akartuk volna, hogy maradtunk volna túl a Jordánon. Na most figyelj, ez úgy látom, hogy ez a hitetlenség, ez a kollektív hitetlenség, vagy kollektív bűnöknek a munkái, ez akkor veszedelmes, amikor egy szellemi fiú, ez az Ákán volt Józsénak a szellemi fia, amikor a szellemi fiak képviselnek valami gonoszságot, képviselnek valami olyan hűtlen dolgot, amely ragályos lesz a gyülekezet számára. És van itt egy szellemi elv, amikor a Józsué nem figyel az Úrra, és nem figyel arra, hogy mi az Isten terve, milyen reakciók mögött, milyen jelenségek mögött, milyen isteni harag mögött, milyen múltban lévő következmények vannak, múltban lévő vetések vannak, akkor félrecsúszik a szellemi valóság értelmezése, félrecsúszik a jelenségeknek az értelmezése, és egy ember bekerül egy börtönbe, elzáródik Istennek a tervétől, sőt, a generációsan ez átalakíthatja a több évtizedes siker útját. Hála az Úrnak, hogy ez nem történt meg, de nagyon sok traumatizált hívő átalakította a saját családját negatív formába, mert nem helyesen értelmezte a csata vesztését. Figyelj, azt akarom neked mondani, hogy amikor elidegenedik egy ember azoktól a céloktól, amit Isten mondott neki, mert Józsuének nem azt mondta Isten, hogy ott siránkozzon, hanem azt mondta, minden hely, ahova mész, a talpad érint, az neked adtam. Akkor föl kell tenni a kérdést, Isten, kellett volna azonnal Józsuének föltenni a kérdést, mi történik itt, hogy nem tudtuk legyőzni az ellenséget. És most figyelj! És mondta Józsi, Uram Istenem, miért hoztad ki ezt a népet Jordánon? Hova kerül személyiségében Józsi? Vissza Egyiptomba, vissza züllött a testiségbe, a testi elgondolásba. Ne nézd le a hűtlenséget, mert ez a hűtlenség szellemének az egyik munkája, hogy degenerálja a szellemi felfogó képességet, akarja, nem fog sikerülni. Degenerálni akarja a pásztorok lelkesedését, degenerálni akarja, és egy rossz hazug víziót akar hozni azzal kapcsolatban, hogy nem fog sikerülni a következő csatát, de fog sikerülni, de bármilyen sikert átélheti a múltban, bárkire vonatkozólag, újra kell értelmezned az új kihívásokat. Én azt írtam ide, hogy meg kell kérdezned azt, hogy mi nem működik, és miért nem működik. Engedned kell, hogy lehújjon a lepel, hogy a működés új szintjén tudj működni. És mondok még valamit, bátorításul. Ha a szellem nem világosítja meg Isten akaratát, belülről eltévejedünk. Ezt még egyszer mondom. Ha a szellem világító ereje nem világosítja meg a szellem belső tervét, a vezetését bennünk, belülről eltévejedünk. Figyelj, kétfajta hűtlenség van. Vagy amikor kívülről ér valami csapás, azért leszel hűtlen, vagy amikor belülről ér valami csapás, és azért leszel hűtlen. Itt mind a kettő megtörténik Józsué életében. Először látja a külső csapást, aztán pedig belülről kezd el hűtlenné válni. Ez egy tipikus hűtlenségnek az atmoszférája, amikor az ember ragályossá válik. Olyan ez, mint a pandémiában, ez a Covid, hogy elkezdi belélegezni ezt a kommunikációt, elkezdi ezt a kommunikációt kifolyatni, és így mondja az ige, ugye látja, hogy az egész népnek a szíve olyan, mint a víz, így mondja az ige, minek hoztál ide, hogy oda fogod adni a kezükbe, Emoreusok kezébe a népet, el fogunk veszni, meg fogunk dögleni, vaj, ha úgy akartuk volna, hogy maradtunk volna a Jordánon, az áttörés első helyén. Figyelj, ez most nincs már sok idő, majd jövő héten újra folytatom ezt a témát, vagy ezt az egész területet, de én azt mondom neked, hogy amikor a döntés mechanizmusai kihatnak, akkor ezek a rossz döntés mechanizmusok, akkor tudd azt, hogy egy háborúba vagy benne, és újra kell hangolnod a hitedet. Nézd meg, amikor Isten fia megjelenik, Krisztus, akkor mi történik? És mondta az Úr Józsuénak, megjelent a názareti Jézus Krisztus. Akkor mi Krisztus volt. Kelj föl, miért is borulsz te arcra? Ez az első lelki gondozói mondata. Ezzel nagyon sokat töprettem már évtizedek óta, és nagyon sokszor kihúzott engem a mélypontokból, amikor ezt az igét olvastam. Isten fia így lelki gondoz. Oda megy hozzád, és azt kérdezi, hogy te mit csinálsz itt, mi ez az ima, hogy imádkozol. Megmutatja a választ. Kelj fel! Miért borulsz te arcra? Vétkezett Izrael, áthágták a szövetségemet, amelyet rendeltem nekik, mert elvettek a teljesen nekem szentelt dolgokból, loptak, hazudtak, edényeik közé dugdostak. Ezért nem bírtak megállni Izrael fiaző ellenségeik előtt, hátat fordítottak ellenségeinek, átkozottakká lettek. Nem leszek többé veletek, ha ki nem vesztek magatok közül, ki nem vesztitek magatok közül azt a nekem szentelt dolgot. Itt rögtön egy pár dolgot azért hagy tisztázzunk le, hogy mit jelent ez, hogy nekem szentelt dolgok. Azt jelenti, hogy a vereség oka a hűtlenség, a megfosztó erő oka a hűtlenség, és a sikertelenség útja a hűtlenség. Amikor a becsület ilyen szinten meg van gyalázva, ez a hűtlenségnek az átka, egy szolgáló személyiségében, összeroppant a személyisége. Ugyanúgy az ő szíve is, mint a víz kifolyt. És kérdezz azt, hogy ez hogy lehetséges? Úgy, hogy nem figyelt az Úrra, nem figyelt az ígéretekre. Vissza kell térned újra és újra ahhoz, amit Isten mutatott neked. Még egy dolog. Ez a szó, hogy az Istennek nekem szentelt, az Istennek szentelt, nekem szentelt dolgokból elvettek, ez azt jelenti, hogy szó szerint, hogy nem pusztították azt el, amire én azt mondtam, hogy pusztítsák el. A hűtlenség nem csak az, hogy ellopok valamiből, hanem a hűtlenség az is, hogy nem pusztítok el valamit. A személyiségedben azok a teretek, amik nincsenek elpusztítva, pedig el kellett volna pusztítani olyan vonatkozásban, hogy megfeszíteni, vagy megtérni belőle, kidobni, vagy bizonyos dolgokat újra gondolni, vagy bizonyos dolgokat elfogadni Isten szelleme által. Az is hűtlenség, ha nem fogadod el azt, amit Isten mutat neked, azt a jót. Ha nem pusztítod el azokat, amikre Isten azt mondta már, hogy ne legyél hű, akkor bajba leszel. Ezt jelenti ez az új szövetség értelmezésében ez az ige. Nagyon egyszerűen. Nagyon-nagyon egyszerűen. Mondom. Ha nem tudsz megállni ellenséggel szemben, rendszeresen, évek óta, akkor azt mondom neked, hogy belső a te ellenséged, és nem külső. Ha a te kommunikációdban Isten felé folyamatosan csak a negatív világi gondolkozásmódból jövő attitűd, az a világi gondolkozásmódból jövő identitás jön ki, akkor ezt le kell cserélned. Ezt a mentalitást helyre kell állítanod. Józsi már úgy gondolkodott, mint a hitetlen 3 millió ember, mint a kétségekkel rendelkező, 40 éve kétségekkel rendelkező nép. Azonnal visszaállt a régi identitásra. Neked látnod kell azt, amikor a kihívott népnek a mentalitása, vagy a régi élet szerint való gondolkozásmódon vagy. Ha különbséget tudsz tenni, akkor cseréld le, engedd meg, hogy az új ember újra dolgozzon, és engedd meg, hogy a hűség kialakuljon az életedben. Még egy dolog, nem lehet előre haladni Isten jelenlétében, ha nem vetkőzöd le a hűtlen területeket. Itt babiloni köntösről volt szó, babiloni aranyrúdról volt szó, azokat rejtették el a sátrukba a szellemi fia Józsuénak, Ákán. Döbbenetes az, hogy ez a babiloni erő, ez milyen hatással volt rájuk, hogy jobban szerették az aranyrudat, mint hogy bemenjenek az ígéret földjére, és Isten ellássa őket az ő áldásával. Mivel kezdtem? Efézus 1, ezzel fejezem be, minden szellemi áldással a mennyekben, Krisztus Jézusban meg vagyunk áldva. Ha ehhez nem ragaszkodunk, akkor Babilonhoz fogunk ragaszkodni. Imádkozok érted. Mennyi atyám, imádkozom Jézusnak a nevében, hogy a hűségnek a szelleme, a Szent Szellemnek a hűség gyümölcse kifejlődjön erőteljesebb módon a gyülekezet életében, az életedben. Imádkozom azért, hogy a Szent Szellem személyesen tanítson a hűségről, a hitnek a munkájáról, hogy le tud rombolni a hitehagyást, az álmokfutást, mindenfajta olyan kényszerképzetet és mindenfajta vallásos okoskodást, magaslatot, amit a démonok és a hitetlenség hozott létre az életedben. Elfogadd azt, hogy meg vagy váltva a vér által, a vérnek a jelentősége emelkedjen föl. Újra értékeld, hű légy Jézus Krisztus golgotai keresztjéhez, a bárány véréhez, légy újra hű a Szent Szellemhez. Ha pedig eddig is hű voltál, akkor tarts ki, maradj meg abban, amiben bízol, maradj meg abban, amiben álhatatos voltál, és a saját erősségedből ki ne essél. Az Úr legyen veletek. Jövő héten folyt köv. Az Úr áldjon meg.